Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. Az elmúlt hetekben az ellenzéki előválasztással foglalkoztunk különböző aspektusokból. A múlt héten például két politikai elemzővel értékeltük az első fordulónak az eredményeit, most pedig egy pártpolitikus a vendégünk, DK-s Arató Gergely. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Több mint 633 ezeren vettek részt az első fordulóban. Elégedett volt ezzel az eredménnyel?
Abszolút, ez egy olyan eredmény, amiben reménykedtünk, de persze nem voltunk benne biztosak. A félmillió fölötti részvételt mindenképpen már abszolút sikernek tekintette volna mindenki, mi is. Hát, ha megnézzük például a nemzetközi adatokat, akkor azt látjuk, hogy ez a 8% körüli részvétel, ugye az összes szavazónak, nem az ellenzéki szavazóknak, ez az összes szavazónak körülbelül a 8%-a, ez teljesen megfelel mondjuk annak az aránynak, ami a Európában szokásos Franciaországban vagy Olaszországban korábban lebonyolított előválasztásokra jellemző, úgyhogy ez nekünk egy nagyon, nagyon gyenge infrastruktúrával, relatíve kevés pénzből, zömmel önkéntesek munkájával kellett megcsinálni. Ez egy elképesztő nagy eredmény, és szerintem ezért nagyon hálásaknak kell lennünk a elsőbb a választóknak, akik azt gondolták, hogy ez egy fontos dolog, megértették, hogy itt sok szempontból az ország sorsáról döntenek, és annak a rengeteg aktivistának, aki részt vett ebbe a munkába, akár a sátrakba, akár az online szavazás lebonyolításánál, nélkülük ez nem lett volna, és csak köszönni lehet nekik, ugye ők hajnaltól éjszakáig 9 napon keresztül ezzel foglalkoztak, ez egy elképesztő emberi teljesítmény.
Vannak-e valamilyen számítások arra vonatkozólag, hogy a második fordulóba körülbelül mennyi ember tudnak elvinni majd?
Ezt nagyon nehéz megbecsülni, itt mindig kétfajta tényező van. Egyik oldalról természetesen kevesebb jelölt lesz, tehát akár lehetnek olyanok, akik a korábbi jelöltek támogatói közül otthon maradnak. Másik oldalról viszont persze most világos teljesen a pálya, világos a tét. Én reménykedem benne, hogy azonos vagy hasonló részvétel lesz, mint az első fordulóban.
Technikai problémák is voltak a lebonyolítás kapcsán. Mivel készülnek a második fordulóra? Hogyan tudják ezeket a technikai problémákat kiküszöbölni?
Ugye azért ez nem nagyon nagy meglepetés, mert nem, hogy Magyarországon nem volt ilyen méretű előválasztás, de tulajdonképpen ez a lebonyolítási forma, amit mi ehhez választottunk, hogy lehetett online is és sátrakban is szavazni, ez amennyire tudom teljesen egyedülálló. Itt mindig az amerikai előválasztásokkal szokták összehasonlítani, de hát Amerikában az állami szervek azok, akik megrendezik ezeket az előválasztásokat a legtöbb államban, tehát az olyan, mint egy normális választás. Itt mindent a nulláról kellett kitalálni, a szavazólap formájától és a sátor elrendezésétől, addig a nagyon bonyolult elektronikus háttérig, ami mindezt a rendszert kiszolgálja, nem csak az online szavazást, hanem a sátorban való szavazáshoz is szükséges ez a rendszer. Ugye ennek a hibája okozta a nehézségeket az első napokban. Én azt gondolom, hogy természetes egy ilyen rendszernél, hogy vannak problémák. A második fordulóban nyilván ugyanazokat a hibákat nem fogjuk elkövetni, amiket az első fordulóban követtünk el, de hát az ember azért tanul a hibáiból, hogy újabb hibákat követhessen el. Én most sem tudom kizárni azt, hogy kisebb-nagyobb döccenők lesznek a második fordulóban is, de őszintén szóval azt is gondolom, hogy nem csak azt tanultuk meg együtt közösen a pártok és a civilek, hogy mit hogyan kell csinálni, de azt is megtanultuk, hogy hogyan kell elhárítani a fellépő nehézségeket. Voltak kisebb technikai fennakadások az előválasztásnak a későbbi szakaszában is, de ezeket már nagy rutinnal az ebben foglalkozó kollégák viszonylag gyorsan el tudták hárítani. És én ebben reménykedem a második fordulóban is, hogy kisebb fennakadások lehetnek, de nagyobb baj biztosan nem lesz.
Újságíróként mi főleg az eredményeknek a beérkezését és kihirdetését éltük meg nehezen, hogy ugye ott azért elég sokáig kellett sokszor várakozni a végeredményekre. A második fordulóban mire lehetnek végleges számok ön szerint?
Hát, ezt nem csak az újságírók élték meg nehezen. Az enyém volt az a választókerület, amit az első napi, tehát a szerdai számolásban már éppen nem számoltak meg. Tehát azért azt én is nehezen éltem meg, hogy már majdnem odaértünk, és azt mondták, hogy ja, majd akkor holnap folytatjuk. Tehát teljesen érthető volt, akkor már 16 óra számoláson voltak túl a civilek és a pártok delegáltjai, tehát teljesen érthető módon már ők is nyilván kimerültek. Abban reménykedünk, arra készülünk, hogy egy nap alatt meg lesz az eredmény. Minden feltételt próbálunk ehhez megteremteni.
A Demokratikus Koalíciónak a vidéki aktivista hálózata is jelentős volt. Ez valami fajta tudatos stratégia része volt?
Hát ebben komoly munka van. Tehát az valóban igaz, hogy a demokratikus koalíciónak most azért az kiderült, hogy nagyon komolyan kiépített aktivista hálózat van, és hozzáteszem, ez nem csak abból derült ki, hogy milyenek lettek az eredmények, tehát hogy a demokratikus koalíció tényleg a vidéki körzetekben gyakorlatilag mindenütt nagyon jó eredményt ért el, vagy akár győz. És hát ugye Dobrev Klára összesen 85 körzetben győzött az országban, tehát az önmel vidéken, minden megyében győzött, minden megyei jogú városban győzött. De hogy emögött persze van egy aktivista hálózat, de hozzáteszem, hogy még egy szempontból nagyon fontos szerepe volt az aktivista hálózatnak. Nekem minden tapasztalatom, információm azt mondja, hogy messze a demokratikus koalíció volt az, amelyik a legtöbb aktivistát adta a szavazás lebonyolításához is. A sátrakban, a legtöbb helyen, vagy szinte gyakorlatilag mindenütt voltak DK-s aktivisták, és enélkül nem működött volna a dolog. Tehát amikor itt néha hallom ezt panaszként is, de hát a DK-nak van vidéki adatbázis, vagy nem adatbázis, bocsánat, hanem vidéki támogatottság és vidéki hálózata, az szerintem az egész ellenzék számára egy nagyon jelentős előnyt jelent majd a nagy választáson, hiszen ezek az emberek dolgozni fognak majd a miniszterelnök jelöltért és az egyéni képviselőjelöltekért, akármelyik pártból vannak. De hogy a kérdést se felejtsem el, ez természetesen egy tudatos stratégia, mert több mint 10 éve dolgozunk azon, hogy a demokratikus koalíció egy nagy országos lefedettséggel rendelkező párt legyen. Korábban is láttuk már ennek jeleit, például az európai parlamenti választások eredményében, vagy éppen a megyei listás választásokon, hogy a demokratikus koalíciónak nagyon komoly támogatottsága van a kisebb településeken, kisvárosokon, kisvárosokban, falvakban is, és vannak embereink, de hát ezt hozzáteszem, szóval ez munka. Ez egy munka, amit mi elvégeztünk, talán jobban is, mint mások. És még egyet hozzáteszek, a kampánystratégiánkban is nagyon fontos szerepe volt annak, hogy Dobrev Klára ne szoruljon be Budapestre, ne szoruljon be a nagyvárosokba, hanem nagyon sok kisvárosban járt, de járt egészen apró településeken is, éppen azért, hogy ott is lehessen vele találkozni, akkor is, hogyha mondjuk Áporkán csak 20-30 emberrel tudott találkozni, annyian jöttek össze, de ezek mind nagyon fontos impulzusok voltak abból a szempontból, hogy világossá tegyük, hogy az egész ország fontos, nem csak a nagyvárosok.
32 választókerületben győzött egyéniben a demokratikus koalíció, és ugye az első fordulóban Dobrev Klára megnyerte a miniszterelnök jelölti előválasztást is. Hogyan értékeli ezeket az eredményeket?
Ez nehéz nem másnak lenni, látni, mint sikernek. Teljesen világosan látszik az, hogy ezen az előválasztáson legalábbis a demokratikus koalíció tudta a legjobb eredményt elérni. Nem csak azt érdemes említeni, hogy nekünk van a legtöbb olyan egyéni jelöltünk, aki majd közös jelöltként indulhat. Az is igaz, hogy Dobrev Klára ért el a legtöbb szavazatot. Azt is említettem már, hogy ő nyert az összes megyei jogú városban, ő nyert az összes megyében, ő nyert 85 választókerületben a 106-ból. Ezek azért elég imponáló számok, és mutatják azt, hogy egy nagyon világos és talán érthető alternatívát, politikai kínálatot tudtunk adni a választóknak, ami sokaknak vonzó volt.
De számítottak erre? Volt előzetesen olyan mérésük, vagy olyan információik, ami alapján látták azt, hogy ilyen jól fognak szerepelni?
Nem nagyon méregettük, őszintén szólva. Nagyon nehéz is jó kutatást készíteni, különösen az első forradalat nagyon nehéz volt, hiszen ugye itt nagyon sok bonyolult tényező volt. Azt láttuk, hogy erősek a jelöltjeink, azt láttuk, hogy van támogatásuk, azt láttuk azért a kutatásokból, hogy Dobrev Klára kutatásról kutatásra erősödik, először a második helyre, majd a legújabb kutatásokban az első helyre. De mi kezdettől fogva arra koncentráltunk, és azt gondoltuk, hogy a munkát kell elvégezni. Tehát nagyon sok energiát fordítottunk arra, hogy a jelöltjeink találkozzanak az emberekkel, hogy kint legyünk az utcán, hogy az aktivistáink kint legyenek az utcán, hogy eljuttassuk hagyományos és online eszközökkel a választókhoz az üzeneteket. És hát ami tényleg a legnagyobb sikere volt ennek az előválasztási kampánynak, az az országjárás volt, és az a stratégia, hogy akár 2-3 helyen is volt egy nap fórum, mert ez hozta el azt, hogy valóban minden nagyvárosban és nagyon sok kisvárosban is eljutott Dobrev Klára, illetve Gyurcsány Ferenc.
Ebben volt valamilyen stratégiai váltás mondjuk azt megelőző időszakban, amilyen kampányokat csinált a DK, hogy itt valamilyen más módszerrel próbálkoztak?
Hát próbáltunk minél több helyre eljutni, és valóban ugye mi abban a helyzetben voltunk, hogy két abszolút országosan ismert politikusunk is van, akik nyilván más-más közönséget, más-más helyszíneken, de tudták a DK üzeneteit, politikáját népszerűsíteni.
Még egy kicsit térünk vissza az előválasztás eredményeihez. Ugye arról beszéltünk, hogy az nem különösebben lepte meg, hogy a Demokratikus Koalíció és hogy Dobrev Klára ilyen jól szerepelt. De mit szól a többi aspiránsnak a szerepléséhez?
Nem szeretném, és nem is tudom ezt igazán értékelni. Nyilván ezt minden párt és minden jelölt saját maga megteszi. Szerintem egy nagyon fontos tanulsága van az egész előválasztásnak, és az egyéni körzetekre is ugyanúgy elmondhatjuk, hogy helyes döntés volt, amikor úgy döntöttünk, hogy ne füstölszobákban, bár ma már szerencsére a politikusok is kevesebbet dohányoznak, de minden esetre ne háttértárgyalásokon próbáljunk, akár a miniszterelnök jelöltől, akár a egyéni jelöltekről megállapodni. Az ellenzéki választók megkapták azt a lehetőséget, hogy egy valódi kampány után a jelöltek személyének és programjának ismeretében hozzanak döntést. Nyilván egy ilyen döntésnek, egy ilyen helyzetnek sokfajta aspektusa van, sok szempontból lehet értékelni, de én azt gondolom, hogy jól van ez így, ahogy ezt az amerikaiak mondják, a nép szólt, és elmondta azt, hogy egyébként ő hogyan látja ezt a helyzetet.
Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter és Fekete Győr Andrásnak is voltak olyan jellegű kritikái Dobrev Klára irányába, hogy mivel ő Gyurcsány Ferenc felesége, és hát erősen kötető a 2010 előtti politikai világhoz, ezért vele nem lehet legyőzni 2022-ben Orbán Viktort. Mit gondol ezekről a kijelentésekről az eredmény tükrében?
Erre megint azt tudom mondani, hogy én itt bízom a választók bölcsességében. Ugye egyrészt választottak avval, hogy Dobrev Klára kapta a legtöbb szavazatot összességében is, meg az ország nagy részén is. Másrészt pedig ugye éppenséggel ismerünk erről kutatásokat, hiszen most mind a Medián, mind az Avec végzett ilyen típusú kutatásokat. Mind a kettő azt mondta, hogy Dobrev Klárát legalább annyira alkalmasnak látják Orbán Viktor legyőzésére, más kutatások szerint pedig jobban alkalmasnak látják, mint bármelyik vetélytársát. Szerintem ezt eldöntik majd úgyis a jövő héten a választók, hogy ezt ők hogyan látják. Én azt gondolom, hogy azt tudja legyőzni Orbán Viktort, akiben bíznak a választók, és én úgy látom, hogy Dobrev Klárában bíznak leginkább.
Gyurcsány Ferencre egy egész kampányt épített fel a Fidesz is. Hogyan tudják semlegesíteni ezeket a fajta ilyen kormányoldali kritikákat?
Ezen szétrögtem magamat őszintén, szóval, hogy a Fidesz nagy pénzért hirdeti, hogy én Gyurcsány Ferenc jelöltje vagyok, aki megnyerte az előválasztást. Hát ezt mondjuk én ingyen is megmondtam volna nekik, tehát ez egy DK-s politikus esetében nem nagy felfedezés. Én azt látom, hogy ma ez egyre kevésbé érdekes. Tehát, hogy nem igazán jönnek ettől, talán a hardcore Fidesz szavazókon kívül nem jön ettől senki izgalomba. A választást pedig nem a hardcore Fidesz szavazók fogják szerencsére eldönteni, hanem elsősorban azok az emberek, akik ma úgy látják, hogy a politika nem képviseli őket. Akik azt mondják, nekem is vannak ilyen beszélgetéseim Kőbányán, Kispesten, mondják nekem, hogy én rendes ember vagyok, de úgyse fog semmi változni, mert a politikusok nem változtatnak semmit. Szerintem arról szól egyébként majd a nagy választás, hogy ki lesz az, aki el tudja fogadtatni az emberekkel, aki hitet tud adni az embereknek abba, hogy valóban lehet változás az ő életükbe. Hogy valóban az ő életük jobb lehet attól, hogy egy másik kormány van. Ezért van az, hogy mi elsősorban arról szeretünk beszélni ebben a kampányban, hogy mit gondolunk az országról, mit gondolunk az emberek helyzetéről. Ugye Dobrev Klárának most éppen egy olyan országjárása zajlik, aminek a keretében arról beszél, hogy a korábbi országjárások, a beérkezett információk alapján milyen megoldásokat tud kínálni az adott térségnek, az adott városnak. Szerintem ez a fontos, és ez lesz az, ami majd a nagy választás is el fogja dönteni. Az a félmillió vagy egymillió szavazat, ami kell az ellenzéknek ahhoz, hogy magabiztos akár kétharmados győzelmet arasson, az nem a Fidesznél van, hanem az a ma bizonytalanok között van, azok között van, akiknek nem kellően vonzó még az ellenzék kínálata. Szerintem azon kell majd dolgoznunk, hogy ezt megváltozni, és nem lesz érdekes 2010, meg 2006, meg Gyurcsány Ferenc.
Karácsony Gergely egy múlt heti rendezvényen külügyminiszteri posztot ajánlott fel Dobrev Klárának. Abban az esetben, hogyha Dobrev Klára megnyeri az ellenzéki előválasztás második fordulóját, és mondjuk 2022-ben kormányra kerül, Karácsony Gergelynek, Márki-Zay Péternek, Jakab Péternek, vagy Fekete Győr Andrásnak milyen tisztséget kellene betöltenie?
Ez most nem igazán aktuális. Ugye még az előválasztás sem zárult le, és 2012 pedig majd jövőre lesz. Tehát amikor igazából pozíciókat akkor érdemes osztogatni, hogyha megnyertük már a választást. De egy dolog ebből a szempontból nagyon fontos. Koalíciós kormányzás lesz. A 6 párt koalíciós kormányzása. Egy koalíciós kormánynak az összetételét, azt a pártok közötti megállapodás és a pártok által adott jelölések döntik el. Tehát magyarán szólva ezt a tárgyalást le kell majd természetesen folytatni, de az nem úgy fog történni, hogy a miniszterelnök rámutat Pistára vagy Jóskára, hogy na hát, te leszel a lóügyi államtitkár, és innen kezdve téged foglak oda kinevezni, és mutatnék bármilyen más pozíciót is, hanem ez úgy történik ilyenkor, hogy leülnek a pártok, megegyeznek abban, hogy milyen tárcákat foglalnak el, és utána minden párt jelöli a saját embereit ezekre a pozíciókra. Szerintem fontos, hogy ezt betartsuk, mert egy koalíciós kormány ugyanúgy a 6 párti együttműködés alapján fog tudni működni, mint ahogy az ellenzéki együttműködés is csak úgy tud működni.
Formálódik azért, hogy kik azok a szereplők, akik a demokratikus koalícióban, vagy a demokratikus koalíció körül mindenképp valamilyen fajta kormányzati szerepet kapnának. Gyurcsány Ferenc például ugye egyértelművé tette, hogy ő 2022-ben nem vállalna ilyen szerepet.
Ez így van, de őszintén szóval ez még egyáltalán nem merül föl nálunk. Még az is elképzelhető, hogy lesz árnyék kormány egyébként, hozhat egy ilyen döntést, de akkor először majd hozunk közösen egy döntést, hogy szeretnénk egy ilyet, és utána a pártok jelölése alapján hozunk egy közös döntést arról, hogy kik legyenek ennek a tagjai. Én azt hangsúlyozom ebben a dologban, hogy ez nem a miniszterelnöknek vagy a miniszterelnök jelöltnek az egyszemélyi felelőssége és feladata, hanem ez egy koalíciós kormányzás, vagy egy koalíciós kormányzásra való felkészülésnél az összes érintettnek az együttműködését és egyetértését követeli meg.
Az ellenzéki előválasztáson ugye nem csak a miniszterelnök jelöltekről, hanem az egyéni képviselő jelöltekről is döntöttek az emberek. Ennek alapján a demokratikus koalíció ugye a legtöbb egyéni országgyűlési képviselőjelöltet tudja majd adni a 106 körzetben. Vannak már kalkulációk arra vonatkozólag, hogy mekkora frakciója lesz végül a demokratikus koalíciónak?
Hát ez nagyon nehéz és felmérni, és nem is mérlegeljük. Egy dolog nagyon, nagyon világos, mert látok ilyen-olyan kalkulációkat, mi nem erre készülünk. Tehát ugye ott 30-40 egyéni győzelemre számolnak, de a 30-40 egyéni győzelem az nem elég a kormányváltáshoz. Mi arra készülünk, hogy kormányváltás legyen, tehát legalább 60, jó esetben 70-80 egyéni győzelemre számítunk, arra készülünk, és ehhez képest tervezzük majd a kampánystratégiánkat is. Mi győzni szeretnénk, és győzelemre játszunk.
A két másik jelölt hitetett amellett, hogy egy kormányváltás esetén a Fidesznek bizonyos szimbolikus ügyeit vagy intézkedéseit megtartanának. Ilyen volt a családtámogatás ügye, vagy például a határon túli magyaroknak a támogatása. A demokratikus koalícióban van gondolkodás arról, hogy melyek azok a fideszes intézkedések, amit szívesen tovább örökítenének?
Ugye egy picit előrébb is vagyunk ennél, mint hogy most erről két jelölt beszélgetett egymással, hiszen a 6 párt létrehozta az úgynevezett közös alapot, egy olyan közös minimumprogramot, amiben hitettettünk amellett, hogy mi az, amit megtartanánk, és mi az, amin változtatnánk. Például a családtámogatások megtartása az ennek a közös alapnak része, tehát ebben a 6 párt egyetértett, mint hogy az is része természetesen ennek a közös alapnak, mert abban is egyetértettünk, hogy ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség további családtámogatásokra, és nincs szükség például családi pótlékemelésre, meg olyan típusú családtámogatásokra, amelyek elérik azokat is, akik a mai családtámogatási rendszerből kimaradnak. Ugye ennek a rendszernek nem az a baja, hogy kiknek ad, hanem az a baja, hogy kiknek nem ad, kik maradnak ki belőle. Én azt látom, hogy nyilván egy sor dolog van, amiben nem érdemes fölrúgni az asztalt, de az is igaz, hogy a jelenlegi Fidesz kormányzás annyira önreflexió nélkül, annyira kiiktatták a belső és külső kontrollokat, hogy egy sor területen egyszerűen teljes észszerűtlenségeket és teljes butaságokat kell kiküszöbölni. Én kedvenc példám mindig ezt mindig elmondom, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy megbukott az oktatás irányításnak az új rendszere, hogy én oktatáspolitikus vagyok, ezért mindig innen jöttek eszembe példák. Sem a klik, sem a tankerületi rendszer nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, nem jobban finanszírozottak lettek az iskolák, hanem rosszabbul finanszírozottak, nem csökkentek a különbségek az iskolák között, hanem növekedtek, és ugye ma abban a helyzetben vagyunk, ami önkormányzati fenntartás idején nem fordulhatott volna elő, hogy a minisztérium azt állítja, hogy nincsenek adatai arról, hogy hány pedagógus dolgozik a rendszerben. Ami most vagy igaz, vagy nem igaz, de minden esetre mutatja azt, hogy ez a rendszer nem működik. Ezt arra hoztam csak példának, hogy egy sor olyan dolog van, amiről egyébként mindenki tudja, hogy meg kéne változtatni, de presztízsből, a párt és kormány tévedhetetlen logikából kiindulva a Fidesz nem hajlandó hozzányúlni.
Van egy másik olyan dolog is, aminek a megváltoztatásáról a miniszterelnök jelölti kampányban most elég sok szó esik. Dobrev Klára és talán Márki-Zay Péter ennek a leghangosabb támogatója, hogy ugye abban az esetben, hogyha feles többséggel kerülnek hatalomra hatpárti összefogás, akkor is kezdeni kell valamit a jelenlegi alaptörvénnyel.
Az az alapja annak a jogi alapvetésnek, amit, hát hogy mondjam, nem a miniszterelnök jelöltek találtak ki, hanem náluk talán ehhez jobban értő emberek, kiváló jogászok, Vörös Imre, Flek Zoltán, Bárándi Péter. Ők azt mondják, és szerintem ez egy teljesen észszerű érvelés, hogy a jelenlegi alaptörvény is tartalmazza a kizárólagos hatalomra való törekvést, sőt, nem csak lehetővé, hanem kötelezővé is teszi az ez elleni fellépést az állampolgárok számára. Tehát mi azt látjuk, hogy a mai kétharmados szabályok és kinevezések jelentős része az a Fidesz egyeduralmának védelmét, tehát egy alkotmányon és jogállamon kívüli helyzetnek a fenntartását szolgálja. Most akkor mit kell tenni az ellenzéknek? Azt mondja, hogy kétharmaddal nem nyúlunk hozzá ehhez, miután kétharmados ezért nem nyúlunk hozzá ehhez a helyzethez, ez nyilvánvalóan nem szolgálja a jogállamot. Tehát egy jogállamon kívüli helyzetben kellenek szokatlan jogi eszközök arra, hogy helyre lehessen állítani a jogállamot, és egyébként onnan kezdve ezt a jogállami helyzetet természetesen érdemes is kell is védeni, akár erősebb eszközökkel is, mint amilyen védelem a korábbi alkotmányban volt.
Arató Gergelynek, a Demokratikus Koalíció országos elnökségi tagjának köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, önöknek pedig köszönjük szépen, hogy megnézték ezt a videót. A jövő héten újra találkozunk. A viszontlátásra.